Istennek helyet a testvérek. Isten tiszteltünk terén 449-es számú éneket énekeljük, az evangélikus énekesként.
Good. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 460-as éneknek az első három verszakát fogjuk majd énekelni. Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a te nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem.
Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, hogy megtartassál, mosodj hófehérre. Karmazsin színű, bűneidből tisztulj, hogy ne pusztulj.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szeplőtel, aki undogságban részed így nem lesz, mennyek országában. Vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet, vagy üdvöd veszted.
Testvéreim! Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Tisztítsd meg ajkad, oltárról vedd színnel. Rútat ne illess, mit a lelked szégyel. Jót cselekedjél, mindenekkel bővet, minden idő.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kérünk téged, Istenünk, segítsd meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt Szent Igé, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban, a 22. fejezet első 14 versében a következőképpen. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt. Elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöttél be ide? Hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházan, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. És az ige hirdetésre készülve énekeljük a 250-es számú éneket az evangélikus énekeskönyvből. Thank you.
békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében, a második levelében, a második fejezet 13. versétől a 17. versig a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. A lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, volt már úgy, hogy egy helyzetben nagyon magányosnak éreztük magunkat, vagy úgy éreztük, hogy nagyon magunkra hagytak bennünket. Mondjuk megbeszéltük azt, hogy kiállunk egy ügy mellett, és előálltunk, mi mondtuk, és azt vettük észre, hogy kifaroltak mögülünk a többiek. Vagy megbeszéltük azt, hogy ezt a feladatot, ezt a szolgálatot elvégezzük, és nekivágtunk, és szépen eloldalogtak a többiek, és ott maradtunk egyedül azzal a nagy kihívással szembenézve. Vagy csak egyszerűen, amikor ott volt egy probléma, és azt éreztük, hogy kevesek vagyunk, gyengék vagyunk. Nem tudjuk ezt megoldani, és nem tudjuk, hogy kihez fordulhatnánk, hogy segítsenek nekünk. Hát, hogy átéltünk már ilyen helyzetet, vagy esetleg most hasonló helyzetben vagyunk, akkor ez az ige szakasz, ami most előttünk van, ez nagyon nagy bátorítást jelenthet számunkra. Ezt a levelet ugye eredetileg Pál apostol a Tesszalonika belieknek írta, és ez volt a második levele, amit írt nekik, nem sokkal egyébként pár héttel, hónappal azután, hogy az első levelet megírta. És azt is mondják, hogy ezek talán legkorábbi levelek, amiket Pál apostol írt. Egyébként az 50-es évek elején, vagy 50-ben írhatta, tehát alig 15 évvel mondjuk Jézusnak a halála után. Nagyon friss levél tehát ez, amit az akkori gyülekezeteknek írt, és épp hogy megalakult egyébként ez a Tesszalonika beli gyülekezet. Pár hetet, pár hónapot töltött ott Pál apostol, és utána már is írja nekik ezt a levelet. Hogy miért, erre majd rátérünk, de úgy alakult ez a gyülekezet annak idején, hogy Pál apostol arra küldte az Úr, és ő hirdette nekik az igét. Szokása szerint itt is elsőként a zsidóknak, a zsinagógában, és csak utána fordult a pogányok felé. És olyan jó olvasni, ahogyan Lukács megfogalmazza itt az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetében, hogy megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Ugye így fogalmazta meg nekik Pál apostol. Tehát megmagyarázta, és bizonyította nekik, hogy Jézus a Krisztus, és hogy neki fel kellett támadnia a halálból. És ugye ez ott lehet előttünk, hogy lehet ezt bizonyítani? Hogy magyarázhatta ezt Pál apostol? Hát az iratokból, az ószövetségi iratokból. Ott vannak megírva mindezek. És Pál rámutatott, hogy látjátok itt, amiről Ézsaiás beszélt. Na hát az Jézusban beteljesedett. Isten sok száz, sok ezer évvel korábban megígérte a messiást, megígérte a megváltót, és ő elérkezett Jézus Krisztusban. Megmagyarázta, és bizonyította nekik. És ez nem csak emberi beszéd volt, amikor Pál apostol az igét hirdette, vagy az iratokra, az ószövetségi iratokra támaszkodott, hanem az Isten szava. És Isten az ő szent lelke által munkálkodott, és láthatjuk itt is, hogy hangzott az ige, és voltak, akik befogadták, akik hitre jutottak. De azt olvassuk, hogy néhányan a zsidók közül, tehát nem annyira sokan, viszont sokan a görögök közül, akik az élő Istent keresték, azok megtértek. Sőt, azt is olvassuk, hogy sok előkelő asszony is volt, aki élő hitre jutott. Na ez viszont nagyon nem tetszett ott a zsidó elöljároknak, akik elutasították Jézust, elutasították Pálnak a beszédét, és fellázították a népet. Mindenféle csavargókat összeszedtek a piacról, és felbojdították az egész várost, és azt mondták, hogy idejöttek ezek az emberek, és a császár ellen beszélnek. Mert azt hirdetik, hogy valaki más a király, mégpedig Jézus. És ez egy érdekes dolog, mert tényleg azt hirdették, hogy Jézus az Úr. Ugye ott úgy kezelték, hogy hát a császár az Úr, de ők meg azt hirdették, hogy Jézus az Úr, tehát Jézus fölötte van még a császárnak is, viszont láthatjuk azt más levelekből, hogy Pál apostol nem arra buzdította az embereket, hogy lázongjanak a hatalom ellen, hanem hogy engedelmeskedjenek, természetesen addig, amíg nem akarnak olyan dolgot parancsolni, ami az Isten akaratával szembe megy. És amikor ezt a nagy csődületet felkavarták ott a városban, akkor az ottani hívő emberek úgy látták jónak, hogy elküldik Pál apostolékat biztonságban, mert Isten még nem látta jónak azt, hogy ő mártír halált halljon az ő nevéért. Tovább ment tehát Pál, de hát ott volt ez a pár hetes, pár hónapos gyülekezet, és nagyon aggasztotta Pált, hogy mi van velük. Hogy most vajon meg tudtak maradni a hitben? És elküldte Timóteust, az egyik munkatársát, hogy nézzen már ott szét, kérdezősködjön, beszéljen az ott lévő testvérekkel, hogy élik az életüket, hogy megmaradtak-e a hitben. És amikor Timóteus hozta a jó híreket, akkor Pál megkönnyebbült, és írta nekik ezt a levelet, mert azért Timóteus arról is beszélt, hogy jól vannak, de nagyon szenvednek, nagy nyomorúságot kell átélniük, de kitartanak, és hozott néhány hírt, hogy hát azért van olyan dolog is, amit nem teljesen jól élnek meg, nem teljesen jól értettek meg abból, amit Pál apostol hirdetett neki. És így küldte tehát Pál az első levelet, és nem győz hálát adni azért, hogy megmaradtak-e hitben, annak ellenére, hogy üldözik őket, hogy bántják őket, és tovább bátorítja őket, hogy maradjanak meg. Hiába vannak szenvedések, hiába vannak mindenféle kísértések, mert ugye ők éltek ott egy életet mindenféle kicsapongásokkal, és az Úr ebből szabadította őket meg, ezekből a bűnökből, és ez a környezet viszont ott maradt, ez húzta volna őket vissza, és erre bátorította őket Pál, hogy maradjanak meg az Úrban. Az Úr legyen az, akihez igazítják az életüket, és ő vezesse őket. És aztán azt is hozhatta feltehetőleg Timóteus hírként, hogy az elhunytak felől viszont kérdéseik vannak. Ugye most ez egy fontos kérdés, itt nekünk is november 1-hez közeledve, amikor mi is megemlékezünk azokról, akik már elmentek ebből a földi létből. Hogy mi van velük? Mi történt velük? És lehet, hogy ott a tesszalonikaiak ezen aggódtak, hogy na hát most itt vannak ezek a hívő emberek akár, akik meghaltak, lehet, hogy az üldözések miatt megölték őket, meggyilkolták velük, na most akkor velük mi van? Most ők hol vannak? És Pál apostol erősíti őket, hogy legyen reménység, ne nyugtalankodjanak azok miatt, akik hitben haltak meg, békességük, reménységük legyen e felől. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy milyen helyzet volt ott a gyülekezetben, akkor ez egy nagyon kemény dolog, hogy ott élték ők az életüket, és egyszer csak jön Pál, beszél nekik Jézusról, ők hittel fogadják ezt, és ahelyett, hogy békés, nyugis, kényelmes életük lenne ezután, minden fölkavarodik körülöttük. teljesen kifordul az a helyzet, amiben addig éltek. De mégis így került a helyére az életük. És ebben kellett megmaradniuk, ebben kellett kitartaniuk. A támadások között, a kísértések között. És ebben erősíti őket Pál, ezért írta ezt a levelet, meg aztán a második levelet is, hogy bátorítsa őket, hogy Jézus az Úr. Hiába bántják őket, hiába jönnek ezek a problémák, akkor is Jézus az Úr, és tartsanak ki. Mert a támadások erősödtek, és ugye, ahogy mondtam, hogy voltak dolgok, amiket félreértettek. Például voltak, akik azt mondták, hogy az Úr eljövetele, tehát amikor az Úr visszajön és ítéletet tart, az annyira közel van, hogy akkor már nem érdemes semmit se csinálni. Hát akkor már minek dolgozzunk? Teljesen felesleges. Úgy is visszajön az Úr, hát akkor várjuk, hogy visszajön, aztán ne csináljunk semmit. Hát ugye ez teljesen szembe megy azzal, ami az Úr akarata. Ugye Luthernek tulajdonítják ezt a mondást, hogy ha tudnám, hogy holnap vége a világnak, akkor még ültetnék egy almafát. Ugye hát egy almafa az, ha elülteti az ember, akkor hosszú évek múlva lesz rajta termés. De ő azt mondja, hogy akkor is ültetne egy magot. És valahogy ez az a szemlélet, amire az Úr hív bennünket, hogy várjuk az Urat, hogy visszajön, mert azt mondta, hogy ennek az időpontját nem tudjuk, tehát legyünk erre készen, hogy akár ma, vagy elszólít bennünket, vagy visszajön, de ez ne arra nincsen, hogy akkor tétlenkedjünk, hanem végezzük azt a munkát, amit rám bízott. És a másik dolog pedig az lehetett, amit félreértettek, hogy előálltak emberek, és azt mondták, hogy nem, hogy közel van az Úr napja, hanem már el is jött. Az Úr már eljött, és ítéletet tartott, és ez nagyon megzavartott néhány embert, mert akkor nem értették a helyzetet. Hogy már eljött, és mi meg itt vagyunk ebben a nyomorúságban? Akkor itt hagyott bennünket, magunkra hagyott bennünket, és mi itt vagyunk a nehézségek között, és kezdtek volna kétségbe esni ezek az emberek, és ezért kellett a bátorítás. Ezért kellett ezeket a dolgokat helyre tenni. Ezért volt szükség erre a második levélre is, amiben Pál elmondja, hogy hát lesznek még dolgok, amik megtörténnek, mielőtt az Úr visszajön, és lesznek nagyon nehéz dolgok, sőt, jön majd egy törvénytipró, aki rettenetes dolgokat visz végbe a világban, és ugye látjuk azt, hogy a világban egyre durvábbak a dolgok, nem afelé halad, hogy akkor úgy szépen rendeződnének. Alapvető törvényeket tipornak most is, és azt mondja az Úrnak az alapvető rendjét, és azt mondja itt Pál, hogy majd jön a törvénytipró, de majd az Úr nyilvánvalóan legyőzi. És nyilvánvaló lesz az ő hatalma mindenki előtt. De addig még sok nehézség jön az ő életükben is. És ebben a szakaszban, ami most előttünk van, ideértünk végre ehhez a szakaszhoz, a második fejezet 13. verséhez. Itt Pál apostol nem győzi bátorítani őket, hogy Isten szereti őket. Hogy Isten nagy szeretettel fordul feléjük, nem felejtkezett el róluk. Szereti őket. És olyan távlatokat nyit meg itt, ebben a szakaszban, hogy mi ebbe akár bele is tudunk szédülni, ha belegondolunk abba, amiről itt Pál apostol beszél. Hiszen mit mond? Azt mondja, hogy mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Kezdettől fogva kiválasztott az Isten az üdvösségre. Az ember hirtelen ezzel nem is tud mit kezdeni. Meg rögtön elkezd agyalni, gondolkodni ezen, hogy hát, hogyha van, akit kiválasztott, mondjuk akkor engem kiválasztott? De akkor ezek szerint van olyan, akit meg nem választott ki az üdvösségre? Tehát van olyan, akit a mennyek országára szánt, kezdettől fogva, és van olyan, akit a kárhozatra szánt, kezdettől fogva? Hát számomra ezek voltak szinte az első gondolatok, amelyekbe beleütköztem, amikor úgy igazán szembesültem az Isten igéjével, hallottam egy ifjúsági táborban az ő szavát, és és ott a magvető példázata kapcsán is ez jutott ott eszembe, ezen gondolkodtam, hogy na jó, de mi van az akkor, hogyha ugye ott hinti a magvető a magot, és különféle talajba esik, és mi van, hogyha én vagyok a sziklás talaj? Akkor nem tudok semmit se tenni, akkor ez van, el kell, akkor ezt fogadni. Ugye az ember a maga logikájával ezekre jut, ezekben a dolgokban. És nagy kérdések ezek, amelyekben, mint mondtam, bele is tud szédülni az ember, hogy Isten szuverén Úr. Isten mindenható Isten. Isten mindent tud. De a másik oldalon pedig ott van az, hogy viszont nem tárgyaknak teremtett meg bennünket az Isten, hanem személyeknek teremtett meg bennünket, akiket meg lehet szólítani, és meg is szólít bennünket, és válaszolhatunk neki, ezt úgy is mondhatnánk, ugye egy más szóval, hogy felelősök vagyunk. Felelősek vagyunk. És nem arról van szó, hogy én csak úgy létezek, és hát már minden eldőlt a fejem fele. De hogy van ez a kettő akkor? Hogy fér össze, hogy Isten szuverén Úr, mindentudó, én meg, mint ember, felelős ember vagyok? Hát ez a mi logikánk szerint a gondolatainkban sokszor feszültségben van. Nem tudjuk úgy igazán összerakni. De nem is az a cél, hogy mi vegytiszta logikával ezt le tudjuk vezetni, hanem az a cél, hogy ezt el tudjuk fogadni, mármint az Istennek a szabadítását. És hogy ott lehessünk vele, és ott majd hiszem, hogy ez teljesen nyilvánvaló lesz, egyértelmű lesz, hogy ez hogy történt, amit még most nem értünk talán igazán. És nem az a cél tehát, hogy én ezen túlzottan okoskodjak, hanem hogy átéljem az Isten szabadítását. Hogy bízzak Jézus Krisztusban, hogy higgyem azt, hogy ő értem is meghalt a kereszten, az én bűneimért is. És ebbe kapaszkodjak. És hogyha ezt hiszem, ha erre építem az életem, akkor örök életem van. Ez az, amire az Úr indítani akar bennünket. Ha túl sokat okoskodok ezek felől, akkor nagyon könnyen tévútra tudok szaladni. Mert van, amikor Isten szuverenitását hangsúlyozzák, hogy hát ő ugye minden tud, mindenható, és csak erre fókuszálnak, akkor eljutnak oda, hogy hát akkor minden el van rendelve, kettős predestináció a mennyek országára is, a kárhozatra is, és akkor ez a minden mindegy helyzet. Ha én kárhozatra vagyok rendelve, hát akkor mindegy, hogy mit csinálok. Ugye ez egy veszedelmes dolog. Pedig Pál apostol pont ennek a szakasznak az előzményeiben, amit most felolvastam, írja, hogy mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával. Azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Tehát látjuk, itt is arról beszél, hogy kik kerülnek az ítéletre? Azok, akik nem hittek. Akik nem viszonozták az Istennek a szeretetét. Azok jutnak az ítéletre. Akik azt gondolták, hogy nekem nem kell az Isten. Jól meg vagyok én nélküle. És sokan mondják ezt most is, hogy jól el vagyok én nélküle is. Hát persze, lehet, hogy itt jól el van a maga dolgaival, élvezve egyébként Istennek a sokféle ajándékát az életben. Csak majd eljön az ítélet. És akkor is Isten nélkül marad, csak akkor már nem lesz olyan jól el, hanem az egy gyötrelmes állapot, amiről beszél az ige, hogy a kárhozat az, amikor reménytelen állapotban van az ember Isten nélkül az örökké valóságban. És ez az, amit az Úr egyébként nem akar. Nem akarja, hogy a kárhozatra jussunk. Ezért küldte el az ő fiát, egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Ő ezért halt meg a bűneinkért, minden ember bűnért. Ugye Jézus mondta azt, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, el ne vesszen. Ezért jött Jézus, hanem örök élete legyen. És Pál is írja a Timóteushoz írt második levelében, második fejezet, negyedik versében, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, megszabaduljon, a mennyek országába jusson, de sajnos ez nem így történik, mert sokan nem fogadják el, elutasítják, nem hisznek benne, nem bíznak benne. Azt mondják, hogy ez nem kell nekik. Tehát a hívásra válaszolnunk kell, és itt van tehát az, hogy mi megszólítható emberek, személyek vagyunk. De amikor ezt az oldalt hangsúlyozza valaki, ezt az emberi oldalt, akkor oda juthatunk, hogy hát mi magunktól szinte meg tudunk szabadulni. Akkor úgy kezelik néha a bűnt, mintha mi le tudnánk venni, mint valami koszos ruhát. Mintha az nem lenne olyan kötelék, ami teljesen megkötöz bennünket, lebénít bennünket, mintha nem lenne szükségünk Jézus szabadítására, nem lenne szükségünk arra, hogy ő hozzá meneküljünk, mintha nélküle is ezt meg tudnánk tenni. És ilyenkor fontosak ezek az igék, amit most is olvashatunk, meg ami az Efezusi levélben is szerepel, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És itt is erről beszél Pál apostol, hogy ez Istentől van. Isten adta az üdvösséget. És ezt nem azért írta a Tesszalonika belieknek Pál apostol, hogy az unalmas perceikben legyen min elmélkedniük, hanem emlékezzünk csak arra, hogy nagy nyomorúságban voltak. Üldözték őket, ütötték, verték őket, gyilkolták mellettük a társaikat, és ebben a helyzetben azért írta ezt Pál apostol nekik, hogy ebbe tudjanak kapaszkodni. Hogy Isten Jézus Krisztusért üdvösséget adott nekik. Hogy ez egy biztos pont lehessen az ő életükben, ebben a nagy nyomorúságban. És a tesszalonikaiak átgondolhatták ezt, hogy tényleg üdvösségem van Jézusban. Mert amikor Pál apostol hirdette mindezt, hirdette az evangéliumot, az örömhírt, hogy Jézus értünk is meghalt, akkor ezt elfogadtuk. A lélek megszentelő munkáját megtapasztalhatjuk, ahogyan itt erről beszél Pál. És hittel, valóságként fogadtuk azt, az igazságba vetett hittel fogadtuk, amit ő mondott nekünk. Nem mondtuk azt, hogy hagyj ezzel bennünket békén. És ez biztos pontot jelenthet most is a mi életünkben. Ugye erről beszél itt Pál, amikor azt mondja, hogy mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája, és az igazságba vetett hit által, erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. És bár az Úr örökkévaló munkájára helyezi Pál a hangsúlyt, a továbbiakban mégis azt mondja, hogy ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan is, ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Tehát tettekre buzdítja őket. Nem azt mondja, hogy ó, üdvösségetek van, hát akkor dőljetek hátra, hanem azt mondja, hogy ragaszkodjatok meg a hagyományokat, azokat tartsátok meg, és későbbiek során is a harmadik fejezetben írja azt, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát nehogy tétlenkedjenek ott. Ugye ezt szoktuk idézni szólásként is, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Nem pontosan erről van szó, hogy aki nem dolgozik. Mert hát van, aki még nem dolgozik, meg van, aki már nem dolgozik, vagy nem tud dolgozni. Ne is egyék. Nem, hát aki nem akar, aki tehetné, de lusta, akkor azt mondja, az ne is egyék. És a tettekre buzdítja tehát. És a hagyományokról beszél itt Pál apostol, hogy mik ezek a hagyományok, ezt is jó tisztázni. Hát az, amit tanított, leírta a levelekben, az örömhír, az evangélium. Ugyanakkor eléjük is élte a hívő életet, és mi sokszor beszélünk arról, hogy hát vigyázzunk a hagyományokkal, mert azok kiüresedhetnek, azok nem tartanak meg önmagukban, és ez így igaz. De azért vannak jó hagyományok. Jó hagyomány az, hogy az ember eljön a templomba. Jó hagyomány az, hogy otthon kinyitja a Bibliáját, és olvassa. Jó hagyomány az, hogyha megéljük a közösséget. Ezek jó hagyományok, amelyekben az élő Istennel találkozhatunk. És ezeket a hagyományokat ne dobjuk ki, hanem éljük meg jól az Úrral. Persze önmagában, ha ezt valaki csak úgy megteszi, hogy na jó, elmentem a templomba, pipa, vagy olvastam egy kicsit a Bibliát, ezt is kipipálom. Ez önmagában nem változtatja meg az életemet, nem menti meg az én életemet. De ezeket, amik az Úrral való kapcsolatot segítik, azokat a hagyományokat, azokat őrizzük, éljük meg. És Pál ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy a magunk elejéből nem megy a hívő élet. És ezért a végén, ennek a szakasznak a végén kéri az Úr áldását. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Tehát a Szent Háromság Isten áldását kéri. Megláthatjuk itt ebben a szakaszban, hogy egyébként beszél az Atyáról, beszél Jézusról, mint a Fiúról, és beszél a lélek megszentelő munkájáról, és itt is az Atyáról és a Jézusról egyes számban beszél, hogy ők egységben vannak, és úgy cselekszenek. És azt írja itt, hogy ő vigasztal, hogy vigasztalt titeket, és ő vigasztaljon meg. És itt egyébként az a szó szerepel, ami a paraklétosz szó is, hogy vigasztaló, így is lehet ezt fordítani, de úgy is, hogy bátorító, úgy is, hogy intő, amit a Szentlélek megad nekünk, amire szükségünk van. Tehát Isten azt szeretné megadni nekünk, amire valójában szükségünk van. Nem biztos, hogy megadja azt, amit mi éppen kérünk, vagy kívánunk, de ő azt szeretné megadni, amire szükségünk van. És hát erre szeretne hívni bennünket, akár úgy érezzük, hogy nagyon magunkra maradtunk, akár ez egy régebbi tapasztalatunk, akár úgy érezzük, hogy nagyon jól el vagyunk ebben a világban, még akár Isten nélkül is, az Úr erre hív, hogy ezt a teljes életet éljük meg vele, hogy megtapasztalhassuk az ő vezetését, az ő jelenlétét, és neki tetsző életet élhessünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem hagytad magára ezt a tőled elszakadt világot. Köszönjük, hogy hívsz bennünket, és köszönjük, hogy meghallhatjuk a te hívásodat. Köszönjük, Urunk, hogy ha már válaszolhattunk, és a tiéd lehetünk. És köszönjük ezt a biztosítékot, hogy a mi üdvösségünk te benned, a te váltságodért van, és köszönjük, hogy ezt hittel megragadhatjuk. És kérünk, Urunk, azokért, akik még nélküled élik a mindennapjaikat, kérünk, hogy a te igéd hadd jusson el a szívükig, hadd értsék meg azt, hogy szükségük van rád, és kérünk, hogy te cselekedj mindannyiunk életében, szívében, te tudod, hogy mire van szükségünk, kérünk, hogy add meg azt. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Most hétfőn az asszonykör elmarad, de majd hirdetem, hogy lesz egy más program, így október 31-én hétfőn. És kedden most a bibliaórát sem tartjuk meg, viszont szerdán 9 órától babamama kört tervezünk, pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi órát. És szombaton erre egy kicsit rá is húzunk a konfirmandusokkal, hiszen közeledik a konfirmációi vizsga és istentisztelet, így szombaton 9 órától egy pót alkalmat tartunk, amikor együtt lehetünk majd játékosan, meg egy kis étel között is, de egyébként pedig tanulunk, készülünk az alkalomra. És jövő hét vasárnap 3:40-től imakör lesz, és 10 órától pedig istentisztelet és gyerekbibliakör a szokott rendben. És mivel hónap első vasárnapja lesz, ezért úrvacsorás istentisztelet lesz, és majd a születésnapos testvéreket is szeretnénk köszönteni, akik ebben a hónapban ünneplik a születésnapjukat. A vasárnapi istentiszteleteinket egyébként közvetítjük, élő közvetítés van, és rögzítjük is, ezeket is feltesszük a honlapra, utólag is meg lehet hallgatni a philadelphia.luteran.hu oldalon. És október 31-én, tehát reformáció napján, hétfőn, 17:30-kor indul majd a reformációi fáklyás felvonulás Nyíregyházán. Most nem a református templomtól, hanem az evangélikus nagy templomtól a református templomig, és ott pedig Horváthegyi Áron fogja hirdetni az igét. Bátorítom a testvéreket, hogy vegyünk részt ezen az alkalmon, mert egy nagyon jó áldott alkalom szokott lenni. Ez is egy jó hagyomány egyébként, amit kialakult az utóbbi évek során. És novemberben szeretnénk majd elindítani az újabb konfirmandus csapatunkat, várjuk a 11-12 éves gyermekeknek a jelentkezését, de akár, hogyha valaki 10 éves, de már olyan érettebben gondolkodik, akkor őt is bátran be lehet iratni. Az óviban is elindultak a hitoktatások, itt Nyírteleken, Belegrádon is, oda is lehet beiratni a gyermekeket bátran, hogyha nem járnak itt tanórára. Hirdettem ezt már a múltkor is, hogy ugye egy kicsit lejjebb vettük itt is a fűtést a rezsiárak miatt, hogy erre készüljünk, tehát ez a 17 fok körüli érték lesz majd itt, de nehogy emiatt elmaradozzunk, vagy nehogy emiatt valaki megfázzon, tehát így gondolkodjunk erről. És a mai istentiszteletünkön majd megemlékezünk Simoncsik Mihályné, vagy talán Simoncik, így is szokták mondani, itt a gyülekezetben Simoncsik Annus néniként emlegettük őt, aki egy évvel ezelőtt hunyt el, és az ő dédunokáját kereszteljük majd meg az istentiszteletünk folytatásaként. Úgyhogy emlékezzünk így Annus nénire, és adjunk hálát az ő életéért, és azért, hogy a család most itt lehet Luca keresztelőjén. És hát ezzel kapcsolatban, mielőtt tovább térnék a többi programra, szeretném hirdetni a testvéreknek azt is, hogy megszületett a 5. gyermekünk, és azt a nevet adtuk neki, hogy Priscilla Eszter. Ugye ez a Priscilla név, ez furcsa lehet, de ott van a Bibliában, apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. fejezete, úgyhogy épp hogy tegnap született meg, 11:47-kor, úgyhogy aztán úgy ezért jól jött most az óra átállítás, tehát egy kicsit azért lehetett pihenni. És hát tényleg hálásak vagyunk az Úrnak. Ezt annak idején leírtam ott a hírlevélbe bizonyságtételként, hogy ugye amikor megtudtuk, hogy ő már megérkezett erre a földre, csak még ott van a feleségemnek a méhében, akkor pont másnap vonultak be az orosz csapatok Ukrajnába. Akkor még csak békefenntartónak, de hát ezt már lehetett tudni, hogy ez problémás, és hogy ebben azt az üzenetet kaptuk, hogy Isten az életet szeretné. És utána volt egy éles helyzet, probléma adódott, meg is ijedtünk, hogy akkor mi lesz, be kellett menni a kórházba, és jó volt akkor abba az igébe kapaszkodni, ami aznap volt az ige, amikor ezt megtudtuk az örömhírt, hogy ő megérkezett. És Ézsaiás 53-ból volt az, hogy lelki gyötrelmeitől megszabadulva a folytatás úgy, hogy meglátja utódait, sokáig él. És ez Jézusra vonatkozik, ez a profécia. De mégis ez az ige ott csengett bennem, hogy meglátja utódait, sokáig él. Tehát, hogy ez egy bátorítás volt, amiben ott lehetett kapaszkodni. És hát ez a reménységünk, hogy az Úr továbbra is őrzi őt meg a családot. És ezért is hirdetem, mert öröm is ez nekünk is, a gyülekezetnek is, meg hogy köszönjük az imádságot, amivel hordoztak bennünket. És akkor tovább térve itt, ha már az imádságnál tartok, akkor az imádság lista itt van előttünk, testvérek kérték az imádságot, hordozzuk őket is, mert nagy az ereje. És a biatorbágyi alkalmakat is hirdetem, november 7-től lesz női hét, 14-től férfi hét, és biblia tanulmányozó hét pedig december 5-től. A gyülekezeti alkalmaink közül ugye a konfirmációt már említettem, hogy november 19-től 20-áig lesz majd, 19-én 10 órától a vizsga, és 20-án 10 órától az istentisztelet. És adventi csendes napunk pedig november 26-án lesz. Erre előkészületként egy munkás csendes napot szeretnénk november 12-én tartani, rendbeszedni a templom környékén. Ha tudnak jönni a testvérek, szeretettel várjuk erre a közösségre, és hát itt erre a szolgálatra, feladatra is. Az EKE alkalmak közül az ifjúsági hétvégét hirdetem. November 11-től 13-áig lesz Balatonszárszon. Nagy öröm, hogy nagyon sokan jelentkeztek, már több mint 80-an vannak fiatalok, meg talán még egy 10 fős csapat csatlakozik, tehát lehet, hogy teltházzal lehetünk majd ott Balatonszárszon, de még lehet jelentkezni, tehát hogy ez nehogy visszatartson valakit, ez inkább motiváljon. Innen is már 13-an vagyunk, akik a gyülekezetből készülünk erre az alkalomra. A témája egyébként a ne félj, tehát ezt a kérdést visszük végig a fiatalsággal. És a megyei alkalmak közül pedig az egyházmegyei presbiteri csendes nap lesz majd most szombaton november 5-én, ahova készülnek a presbiter testvérek. Akkor most az istentiszteletünk folytatásaként a keresztelőre készülve énekeljük a 296-os éneknek az első verszakát, és akkor bátran előre lehet venni. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az Úr gyülekezetébe ezzel a kisgyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjül választott szent igét, ami megírva találjuk a 84. Zsoltár 12. versét. Mert nap és pajzs az Úr. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves szülők, kedves keresztszülők, a születés az egy csodálatos dolog most ezzel az élménnyel, és látszik az, hogy örül, és Istennek a szeretete mutatkozik meg egy ilyen pici gyermeknek az életén. Ugyanakkor a születés az egy fájdalmas dolog is. Csodálatos dolog, és egyben egy fájdalmas dolog. És ugye elgondolkodtam ezen, hogy ott van bent egy pici baba, aki jól érzi magát, ott meleg van, ott hallja az édesanyjának a szívdobogását, mindene megvan, amire szüksége van, és aztán egyszer csak ki kell onnan jönnie, préselődnie egy olyan közegbe, amit nem ismer, ahol hideg van. Tehát ez egy ijesztő dolog lehet, ez egy fájdalmas dolog, mindannyian átéltük ezt, csak nem emlékezünk erre a helyzetre. És védelemre szorul egy ilyen pici kis élet, hiszen kiszolgáltatottan van ott. És ott kell, hogy legyen mellette az édesapja, az édesanyja, a keresztülők, a család, hogy ezt a védelmet, ezt megadhassák. De szülőként be kell látnunk azt sok helyzetben, hogy igyekszünk mi megadni a védelmet, meg igyekszünk megadni a szükséges dolgokat a gyermekeinknek, de néha nem tudjuk, hogy mit kéne csinálni. Néha ott vagyunk a kérdéseinkkel, hogy most akkor adjunk gyógyszert, vagy ne adjunk gyógyszert, vagy vigyük az orvoshoz már, vagy még ne vigyük, vagy most így öltöztessük, úgy öltöztessük, ilyen praktikus, egyszerű dolgokban is az embernek lehetnek kérdései, de az élet nagy kérdéseiben is, hogy na most akkor hogy, merre irányítsam őt, mit tegyek, hogyan döntsek. És sokszor érezhetjük azt, hogy szeretnénk védelmet adni, az élet feltételeit megadni, de mégsem a mi kezünkben van az ő élete. És ilyenkor jó azt tudni, hogy Isten kezében tehetjük le az ő életét is, meg a mi kérdéseinket is, és hozzáfordulhatunk. És őróla, ebben a Zsoltárban, az élő Istenről azt olvashatjuk, hogy nap és pajzs az Úr. Olyan érdekes dolog ez, hogy a nap körül ugye itt keringünk a földön, egy nagy tűz golyó körül, amihez, ha egy kicsit közelebb kerülnénk, akkor megégnénk, ha kicsit távolabb lennénk, akkor megfagynánk. Pont úgy van ez kitalálva, hogy az élet feltételei azok meglegyenek. És a nap tulajdonképpen így az élet feltételeinek az egyik meghatározója, és éppen ezért sok helyütt a tudatlanságból az emberek szinte istenként, vagy istenként imádták a napot, hogy hát a nap adja meg nekünk ezeket a jó dolgokat. Valójában ugye Isten alkotta a napot, amelyet oda helyezett azért, hogy úgy fogalmazza meg az ige, hogy uralkodjon. Nappal, éjjel meg a hold, és hogy elválasztásától. Tehát Istenre emlékeztethet bennünket mind a nap, mind a hold, mert ő alkotta, és az ő világosságára emlékeztethet bennünket. És Isten az, aki megadja az élet feltételeit. A napot is felhasználva, a szülőket is felhasználva, a keresztszülőket is felhasználva, mindannyiunkat felhasználva, így a földi szinten is. De hogyha körülötte kering a mi életünk, ha ő lehet a mi életünknek a középpontja, akkor lelki téren is megtapasztalhatjuk azt, hogy megadja Isten a létezésünknek az alapjait. Megadja a világosságot. Megadja a vezetést, megadja az útmutatást, megadja a vigasztalást, a bátorítást, az intést, amire szükségünk van, ahogyan erről szó volt már az ige hirdetésben. És mi pedig az ő világosságát visszatükrözhetjük. Az ő fényét visszatükrözhetjük. Ahogyan a hold a napnak a fényét visszatükrözi. Meg egyébként a Föld is visszatükrözi, csak azt a Holdról lehet látni. És ugye itt van előttünk most Luca, akinek a nevének a jelentése. Tudják a szülők biztos, vagy nem? Nem tudom, hogy biztos megnézték, amikor elnevezték, hogy világosságot, fényességet, ragyogás jelent. És tényleg ragyog is egyébként az arca, úgy tud mosolyogni. Ugye a lux, lucis, latin kifejezésből, szóból ered, ami fényt jelent. És ez a név, amikor megszólítjuk őt, emlékeztessen arra, hogy Jézus Krisztusnak a világosságát is visszaverheti őt. Hogy legyen ez cél az ő életében, hogy megismerhesse őt, és tényleg úgy ragyoghasson, hogy az emberek ebben a sötét világban megláthassák Jézus Krisztus arcát az ő ragyogó arcán. Hát ezért imádkozunk most is a keresztelő alkalmával, hogy az a Jézus, aki most őt megszólítja, tartsa meg az ő életét, és majd amikor eljön az ideje, akkor hadd tudjon neki válaszolni, hogy Uram, köszönöm, hogy szeretsz, én is szeretlek, bízom benned, és kérlek, hogy hadd legyen a tied az én életem. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most megkereszteljük ezt a kisgyermeket Krisztus Urunk rendelése szerint, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében, az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermek neve? Luca. Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Amen. Békesség néktek. Amen. Szívesen kezébe. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket gyermeknevelésetekben, őrizzen meg titeket házasságotokban, családi életetekben, és adja meg nektek az Úr mindazt, amire szükségetek van, hogy őt követhessétek, és egykor pedig az örökké valóságban őt dicsőíthessétek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és őt is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre a nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet, és add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. És most a záró imádságra csendesedjünk el. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk, és köszönjük, hogy te megadod azt, ami szükséges. Így adunk hálát neked az életért, így adunk hálát Luca életéért, az ő családjáért, és kérhetünk azért, Urunk, hogy hadd világítson, hadd világíthassanak a te akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, az életet, köszönjük, Urunk, Priscilla életét is, hogy megtartottad őt, hogy megtartottad Esztert is. És kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a mi életünkben, családunkban is akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az élet és a halál ura. És te látod, Urunk, hogy most ebben az időszakban különösen is ránk nehezedik ennek a súlya, amikor megemlékezünk azokról, akik már elmentek ebből a világból. Urunk, add, hogy szerinted valóan tudjunk emlékezni, hogy ne kétségbeesés uralkodjon el rajtunk, hanem tudjunk benned reménykedni, hogy tudjunk hozzád fordulni. És őrizd meg bennünket, Urunk, az okkult praktikáktól. Őrizd meg bennünket, Urunk, attól, hogy elhunytakat megszólítsunk. Add, Urunk, hogy veled tudjuk megbeszélni mindazt, ami szívünket nyomja. És köszönjük, Urunk, hogy benned találhatunk békességet. Akkor is, amikor most megemlékezünk Simoncsik Mihályné, Annus néni testvérünkről. Köszönjük, Urunk, mindazt a jót, amit adtál rajta keresztül. És köszönjük azt, Urunk, hogy így lehetünk előtted, a te színed előtt az ő családjával. Köszönjük azt, hogy Luca most részesedhetett a keresztségben. Urunk, kérünk, hogy te add a te békességedet, és add, hogy ezt megtapasztalhassa az egész család. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted a betegeket, a szenvedőket, a függőségekben lévőket. Urunk, kérünk, hogy te adj szabadulást. Add, Urunk, hogy hozzá tudjunk kiáltani, amikor ezekben a nyomorúságokban vagyunk. És hogyha te úgy látod jónak, hogy valamilyen terhet még hordoznunk kell, akkor adj ahhoz erőt, kérünk, hogy veled tudjunk kitartani. Így hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akik föliratkoztak az imádságlistára, te látod az ő életüket, te látod, hogy milyen testi vagy lelki terheket hordoznak, te erősítsd meg őket, és te mutass utat nekik a kérdéseikben. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a családokat, eléd hozhatjuk a házasságokat, a házasságra készülőket, te erősítsd őket, te tartsd meg őket, te tartsd egyben a családokat a sokféle támadások közepette. Add, Urunk, hogy benned lehessen békességük azoknak, akiknek úgy tűnik, hogy összetört a házasságukat, hogy helyreállhasson az, ami emberileg olyan lehetetlennek tűnik. Köszönjük, hogy nálad nincs lehetetlen. És köszönjük, Urunk, hogy a gyermekeket is a kezedbe tehetjük le. Kérünk, hogy áld meg azokat a gyermekeket is, akik itt a gyülekezetben vannak, a különféle alkalmakon részt vehetnek már egészen pici koruktól. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik áldást, és te add meg nekik, hogy megismerhessenek minél hamarabb, hogy veled élhessék az életüket. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünket, az itt dolgozó, szolgáló testvéreket, rád bízhatjuk az előttünk lévő alkalmakat, kérünk, hogy te szólj, te készíts fel azokat, akik a te nevedben állnak a testvérek elé. És így hozzuk eléd, Urunk, most a reformációi ünnepet is Nyíregyházán, ezt az Isten tiszteletet, ezt a vonulást. Add, Urunk, hogy ez is a te dicsőségedre lehessen, és hogy valóban a te világosságod ragyoghasson a bűn sötétségébe. És köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a Biatorbágyi, az Eke szolgálatát. Add, Urunk, hogy ezeken az alkalmakon is a te áldásod lehessen. Így kérünk az ifjúsági hétvégéért, így kérünk a presbiteri csendes napért, mindezekért az alkalmakért, amelyek itt vannak előttünk. Add, hogy induljanak, mozduljanak azok, akiket ott szeretnél látni. És add, hogy a konfirmáció is egy olyan alkalom lehessen, amikor a konfirmandusok veled való kapcsolatban megerősödnek. Kérünk, hogy hogy add meg ezen az alkalmon is, amire szükségünk van. Rád bízzuk a testvérgyülekezeteinket Dániában, Norvégiában, Amerikában. Te látod az ő helyzetüket is. Te látod, hogy hogyan élik meg a mindennapjaikat. Vezesd őket akaratod szerint, kérünk. És eléd visszük még, Urunk, a vezetőinket, egyházi és világi szinten egyaránt, és eléd visszük, Urunk, ezt a háborúságot. Kérünk, hogy Te szüntesd meg, és Te adj békességet az emberek szívébe, és Te vigasztald, erősítsd azokat, akik most nagy nyomorúságban vannak emiatt. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le életünket, hogy hozzád kiálthatunk, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor még együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, és a záró énekként énekeljük a 103-as számú éneket.
Yeah.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, és felügyelő úrral beszéltük, hogy most már a készfogást talán újra visszavezethetjük elköszönés képpen. Fertőtlenítem a kezem, meg utána is lehet majd fertőtleníteni, reménység szerint ez most már nem jelent majd problémát. De ha valaki úgy látja annak, hogy inkább nem szeretne így kezet fogni, akkor nem kötelező természetesen, tehát hogy legyünk erre szabadok, de akkor majd kint akkor elköszönünk.